munkatársairól. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és technikus kollégám Somogyi Márton nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál a szerkesztőt Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány reményei szerint a Ferihegyi repülőtér napokon belül visszakerül többségi állami tulajdonba, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Ahogy ez megtörténik, a kormány dönteni fog az odavezető infrastruktúra kérdéséről is, válaszolta Orbán Viktor egy a repülőtérre vezető vasútvonallal kapcsolatos azonnali kérdése. A miniszterelnököt az LMP-s Kanász Nagy Máté kérdezte a budapesti fejlesztésekkel kapcsolatban, azzal vádolva a kormányt, hogy a büntetések és sanyargatások politikáját folytatja a fővárossal szemben. Lássuk, milyen az, amikor a kormány sanyargatja a fővárost. Először is átvállaltunk 2010-11-ben 280 milliárd forintnyi adósságot, amit az előző városvezetés Tarlós István előtt hozott össze, reagált Orbán Viktor. Hozzátette, az elmúlt években pedig 4000 milliárd forintot fordítottak fejlesztésre Budapesten. Az állami vagyon értéke 2010 óta megduplázódott, hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT szerepéről, eredményeiről és 2024. évi céljairól tartott tájékoztatón. A 2010-es évi 11.600 milliárd forintról 2022-re 21.800 milliárd forintra emelkedett, és a GDP 25%-át teszi ez ki, ismertette Nagy Márton. Az MVN ZRT 2023-ban a tervezett 22,7 milliárd forint bevétellel szemben 31,8 milliárdot ért el, ebből több mint 18 milliárdot tett ki az ingatlanok értékesítése. Idén 39,2 milliárd forint bevétellel számolnak. Úgy látjuk, van egy elcsúszás a korábbi megállapodásunkban, ezért a hét második felére behívtam a MOL-t és a Magyar Ásványolaj Szövetséget egyeztetésre, mondta az Index kérdéseire Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, azzal kapcsolatban, hogy szerdától ismét emelkednek az üzemanyagárak, pedig korábban a kormány egyességre jutott a szövetséggel, ennek értelmében az áraknak a régiós középmezőnybe kellene tartozniuk. Szerdától tehát tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal nő, míg a gázolajért bruttó 6-tal fizetnek majd többet a kutak a nagykereskedőjüknek, írta holtankoljak.hu. Hozzátették, az áremelés várhatóan a kútak áraiban is megjelenik majd, így a 95-ös benzin kiskereskedelmi átlagára 644, a gázolai 658 forint lesz literenként a hét közepétől. Egyre nagyobb külpiaci részesedésre tesznek szert a Magyarországon működő cégek, ezért is lenne rendkívül lényeges megelőzni a világ újbóli blokkosodását, mivel az jelentős új akadályokat gördítene a kivitel elé, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Kecskeméten egy új autóipari beruházás átadásán. A magyar vállalat 800 millió forint értékű fejlesztése az amerikai és az európai piaci részesedés növelését célozta, a kormány pedig 400 millió forinttal támogatta a nagyobb teljesítményű alkatrészek megmunkálására alkalmas gépek beszerzését. Szijjártó Péter kiemelte, hogy a beruházásnak önmagán túlmutató hatása is vannak. Beszélt arról, hogy a nagy növekedés igazából abból tud jönni, hogyha a hazánkban működő vállalatok egyre több külpiaci részesedésre tesznek szert, egyre több helyre, egyre többet tudnak exportálni. A világjárvány ezt a teljesítményt veszélybe sodorta, ezért hirdette meg a kormány a Nemzeti Exportvédelmi Programot, amelynek keretében 43 vállalatot támogattak 64 milliárd forint összértékben, mintegy 130 milliárd forintnyi beruházást indukálva, fejtette ki. Végül az időjárásról, változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti időnként a napsütést a folytatásban, csapadék továbbra sem lesz, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 26-27 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig. esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái: Jézus adja meg nekünk az élet teljességét. Ferenc pápa Regina Czőri imája. A Szent Atya köszöntötte az Isten irgalmasság ima csoportjait. Ferenc pápa a szirakúzai Merici Szent Angéla alapítványhoz. Mária könnyeivel vigasztaljatok. A Szent Atya és Pietro Parolin bíboros államtitkár levele Raffaele Lanzilli jezsuita atya halálára. Jézus adja meg nekünk az élet teljességét. Ferenc pápa Regina Czőri imája.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
A Regina Czőri elimádkozása előtt Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy húsvét második vasárnapját Szent Második János Pál pápa az isteni irgalmasság ünnepévé rendelte el, majd arra buzdított, hogy legyen egyre nagyobb a hitünk a feltámadt Krisztusban, és hirdessük húsvét örömét. A pápa rámutatott, hogy az élvezetek és a hatalom útjainak a követése nem vezet el a boldogsághoz, nem ad választ az elkerülhetetlen halálra. Csak Jézusban valósul meg az élet teljessége, Isten szeretett gyermekeinek az élete, az örökké valóság. Nyissuk meg szívünket a Jézussal való élő találkozásnak, a szentségekben, az imában, mert így válik teljesebbé az életünk. Tanította a Szent Atya, hangsúlyozva, hogy Jézus sebei az irgalmasság és a megbocsátás csatornáivá válnak.
Oggi seconda domenica di Pasqua, intitolata da San Giovanni Paolo II alla Divina Misericordia.
Húsvét második vasárnapján, amelyet Szent Második János Pál pápa az isteni irgalmasság ünnepének hirdetett meg, az evangéliumi szakasz azt mondja nekünk, hogy ha hiszünk Jézusban, Isten fiában, akkor örök életünk lehet az ő nevében. Kezdte beszédét Ferenc pápa, majd feltette a kérdést: mit jelent ez, hogy életünk lehet? Mindannyian akarjuk az életet, de ennek különböző módjai vannak. Vannak, akik a létezést egy fergeteges versenyfutásra redukálják, hogy sok mindent élvezzenek és birtokoljanak. Céljuk az evés-ivás, szórakozás, pénz és tárgyak felhalmozása, új és erős érzelmek megtapasztalása, és így tovább. Ez egy olyan út, amely első pillantásra kellemesnek tűnik, de a szívet nem elégíti ki.
Ma che non sazia il cuore.
Mutatott rá a Szent Atya. Nem ez jelenti azt, hogy van életünk, mert az élvezet és a hatalom útjainak a követése nem vezet el a boldogsághoz. A létezésnek számos olyan szempontja válasz nélkül marad, mint például a szerelem, vagy az olyan elkerülhetetlen tapasztalatok, mint a fájdalom, a korlátozottság és a halál. Azután beteljesületlen maradt az az álom is, amely mindannyiunkban közös. Az örökké valóság reménye, annak a reménye, hogy végtelen szeretetben van részünk. A vasárnapi evangéliumi szakasz azt mondja, hogy az életnek ez a teljessége, amelyre mindannyian meg vagyunk hívva, Jézusban valósul meg. Jézus az, aki megadja nekünk az élet teljességét.
E lui a darci quella pienezza di vita.
Fejtette ki beszédében Ferenc pápa, majd arra irányította a hívek figyelmét, hogy ezt hogyan lehet elérni, hogyan lehet megtapasztalni. Az evangéliumi szakasz arról számol be, hogy a tanítványok életük legtragikusabb pillanatait élik át. Jézus kényszenvedésének napjai után félelemtől eltelve és elcsüggetten bezárkoztak a cenákulumba. Ekkor a feltámadt Krisztus eljön hozzájuk, és először a sebeit mutatja meg nekik. Ezek a szenvedés és a fájdalom jelei voltak, amelyek a bűntudat érzéseit ébreszthették volna. Jézussal azonban az irgalmasság és a megbocsátás csatornáivá válnak.
Eppure con Gesù diventano i canali della misericordia ed il perdono.
Így a tanítványok látják és kezükkel érintik, hogy Jézussal az élet győzedelmeskedik, a halál és a bűn pedig vereséget szenvedtek. És a tanítványok megkapják Jézus lelkének ajándékát, amely új életet ad számukra, a szeretett gyermekek életét, amelyet az öröm, a szeretet és a remény hatát, mondta a pápa, majd megkérdezte a hívektől, nektek van-e reményetek? Mindenki tegye fel magának a kérdést, milyen az én reményem? A Szentatya ezután az evangéliumi szakasz tanítására utalva azt foglalta össze, hogy mit kell tenni minden nap ahhoz, hogy életünk legyen. Elég, ha tekintetünket a keresztre feszített és feltámadt Jézusra szegezzük, ha találkozunk vele a szentségekben és az imádságban, ha felismerjük, hogy jelen van, ha hiszünk ő benne, és hagyjuk, hogy megérintsen kegyelme. Ha engedjük, hogy példája vezessen bennünket, ha megtapasztaljuk annak az örömét, hogy úgy szeretünk, mint ő. Minden találkozás Jézussal, minden élő találkozás ő vele lehetővé teszi számunkra, hogy több életünk legyen.
Un incontro vivo con Gesù ci permette di avere più vita.
Szögezte le Ferenc pápa, arra buzdítva, hogy keressük Jézust és hagyjuk, hogy találkozzunk vele, mert ő keres bennünket, és nyissuk meg szívünket a vele való találkozásnak. A Szentatya ezután a következő kérdések feltevését javasolta mindenki számára. Hiszek-e Jézus feltámadásának erejében? Hiszem-e, hogy Jézus feltámadt? Hiszek-e a bűn, a félelem és a halál feletti győzelmében? Hagyom-e, hogy kapcsolatba lépek az Úrral, Jézussal? És engedem-e, hogy ő arra késztessen, hogy szeressem fivéreimet és nővéreimet, és minden nap reménykedjek? Mindenki gondolkozzon el ezen, kérte a pápa, majd az üzonyához fohászkodva zárta a Regina Czőri elimádkozása előbb mondott beszédét.
Maria ci aiuti ad avere una fede sempre più grande in Gesù.
Mária segítsen bennünket, hogy egyre nagyobb legyen a hitünk a feltámadt Jézusban, hogy életünk legyen, és terjesszük Húsvét örömét.
Regina Celi letari, alleluia.
Quia
que me ruisti portare,
alleluia.
Resurrexi sicudicit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
A Szentatya felhívásai és köszöntései a Regina Czőri elimádkozása után. A Szentatya ismételten imádkozott az igazságos békéjét Ukrajna, Palesztina és Izrael számára, köszöntötte többek között a béranyaság eltörléséért megrendezett nemzetközi konferencia részvevőit, valamint az Isten irgalmasság lelkiségét ápoló ima csoportok tagjait. A pápa mindenekelőtt megemlékezett azokról a személyekről, akik néhány nappal ezelőtt vesztették életüket egy Dél-Afrikában történt busz baleset során. A Szentatya a hívek imáit kérte az elhunytakért és családtagjaikért. Ferenc pápa utalt rá, hogy szombaton tartották a sport, a fejlődésért és a békéért nemzetközi napját.
Giornata internazionale dello sport.
Mindannyian tudjuk, hogy egy sport gyakorlása nevelhet egy nyitott, szolidáris, előítéletektől mentes társadalmiságra. Ez azonban olyan vezetőkre és edzőkre van szükség, akik nem pusztán a győzelemre vagy a pénz szerzésre törekednek. Mozdítsunk elő egy olyan sportot, amely elősegíti a társadalmi barátságot és testvériséget, hangzott a pápa kérése. A Szentatya továbbra is arra buzdított, hogy imádkozzunk a békéért, az igazságos és tartós békéért, különösen a meggyötört Ukrajnáért, Palesztináért és Izraelért. A feltámadó túr lelke világosítsa meg és támogassa azokat, akik a feszültség csökkentésén dolgoznak, és bátorítsa azokat a gesztusokat, amelyek lehetővé teszik a tárgyalásokat. A pápa azért fohászkodott az úrhoz, hogy adja meg a vezetőknek azt a képességet, hogy megálljanak egy kis időre és egyeztessenek, tárgyaljanak egymással. Ferenc pápa végül üdvözölte a rómaiakat, az Olaszországból és számos országból érkezett zarándokokat. Külön köszöntötte az iraki Kurdisztán fővárosában Erbilben található Mar Kardach katolikus iskola tanulóit, a spanyolországi Castellónból érkezett gyermekeket, valamint az isteni rugalmasság lelkiségét ápoló ima csoportokat, akik az isteni irgalmasság ünnepén a Szentpéter tér közelében levő Szentlélek templomban, az isteni irgalmasság áltatosságának római központjában gyűltek össze. A számos csoport között a Szentatya köszöntötte még a béranyaság eltörlését megrendezett nemzetközi konferencia részvevőit,
per la abolizione della maternità surrogata.
Majd utalással a sok lengyel zászlóra üdvözölte a lengyel zarándokokat, akik nagy üdvrivalgásra viszonozták köszöntését.
Saluto tanti polacchi, vedo le bandiere lì.
Ferenc pápa a szirakuzai Merici Szent Angéla alapítvány tagjaihoz. Mária könnyeivel vigasztaljátok a rászorulókat. A Szentatya szombaton délelőtt fogadta a Kelemen teremben a szirakuzai Merici Szent Angéla alapítvány 160 tagját, létrejöttük 50 éves évfordulója alkalmából. A szeretett szolgálat műveit támogató alapítványt a pápa a szirakuzai könnyező Madonna példájával biztatta, hogy a szűzanya együttérzésével sírjanak együtt a szenvedőkkel. Ferenc pápa beszéde kezdetén örömmel köszöntötte a szirakuzai alapítvány tagjait fennállásuk 50. évfordulója alkalmából, amely az alapító Gozzo atya szándékát és elkötelezettségét folytatva naponta a legtörékenyebb emberek szolgálatába akar állni. Az alapítvány története abban a szirakuzai eseményben gyökeredzik, amikor 1953-ban egy Madonnát ábrázoló kép Szirakuzában sírni kezdett a Januzo házaspár házában.
Iniziò a lacrimare nella casa del coniuge Januzo.
Ezek Mária, mennyei édesanyán könnyei az ő gyermekei szenvedéséért és fájdalmáért, állapította meg Ferenc pápa. Mária sír a szenvedő gyermekeiért. Ez a könnyek Isten irántunk való könyörületéről árulkodnak, Isten könyörületessége a fia édesanyját nyújtja nekünk, aki a mi könnyeinkkel sír, hogy ne érezzük magunkat egyedül a nehéz pillanatokban. Ugyanakkor a szentszűz könnyeink keresztül az Úr meg akarja oldani a szívünket, amely időnként kiszárad a közöny révén és megkeményedik az önzésben. Mária könnyei pedig érzékenni akarják tenni a lelkismeretünket, hogy testvéreink fájdalma megérinthessen minket, és így együtt tudjunk érezni másokkal, hogy felemeljük és elkísérjük őket. Az alapítvány történetének a gazdagsága a gyökereiben rejlik, ezért a pápa arra kérte őket, hogy ápolják azt a szakmaiság és az áldozatkészség mindennapi munkájával, hiszen az alapítvány azért létezik, hogy konkrét gesztusokban fejezze ki Szűz Mária könnyeit, és egyben anyai vágyát, hogy letörölje gyermekei könnyeit.
Il suo desiderio materno di asciugare il pianto dei suoi figli.
És hogy kísérjék el a fájdalommal szenvedőket, támogassák a társadalom leggyengébbjeit, gondoskodjanak a leginkább kiszolgáltatottakról. A Szentatya az alapítvány műve forrásaként az evangéliumot jelölte meg. Az evangélium azért forrás, mert Jézus volt az első, akit lelke mélyéig megérintettek azoknak a szenvedései, akikkel találkozott, mint például barátja Lázár. Ennek nyomán az alapítvány tagjai legyenek élő tanúi ennek az evangéliumnak, vagyis Jézus együttérzésének a rászorulók iránt. Jézus valójában arra kér minket, hogy az Isten iránti szeretetünket soha ne válasszuk el a mások, különösen a legszegényebbek iránti szeretetünktől. Emlékeztet bennünket arra, hogy végül nem külsődleges gyakorlatok, hanem a szeretet alapján ítélnek meg bennünket.
Non sulle pratiche esteriori, ma sull'amore.
Amikor a vigasztalás olaját öntjük testvéreink sebeire, ahogy ő maga mondja, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel tettetek, bizony mondom nektek, velem tettétek. Ferenc pápa arra kérte őket, hogy folytassák ezt az utat, mégpedig azzal a kegyelemmel, amely képessé tesz együtt sírni másokkal. A közöny, az individualizmus és a szív érzésellensége a három legfőbb baj a mindennapi társadalmi élet tragédiáival szemben, ezért ne szégyeljenek sírni.
La capacità di piangere con chi piange.
És megindulni mások szenvedései láttán, mert Jézus jelen van ezekben az emberekben. Befejezésül Ferenc pápa arra intette őket, hogy el ne csüggedjenek, sőt legyenek hálásak, ha munkájuk rejtve marad, és csendes napi áldozatot követel, tudva, hogy a jó tett, főként ha azt a viszonozni nem tudóknak teszik, meglepő és váratlan módon, földbe rejtett kicsiny kis magként előbb-utóbb új életet csarjaszt. Végül Ferenc pápa a könnyező szizanya oltalmát kérve számukra apostoli áldását adta rájuk. A Szent Atya és Pietro Parolin bíboros államtitkár levele Raffaele Lanzilli jezsuita atya halálára. Szombaton tették közé Ferenc pápa levelét, amelyet a húsvét hétfőn váratlanul elhunyt Páter Raffaele Lanzilli jezsuita atya elhunyta alkalmával írt, és amelyet Arturo Souza atyának, a Jézus Társasága legfőbb előjárójának küldött. Páter Raffaele Lanzilli jezsuita halálhíre mélyen megszomorított engem. Szent Ignáce fiának, az egyház hűséges szolgájának, az evangélium bátor tanúságtevőjének a halálát a legmélyebb értelemben megvilágítja a húsvét misztériuma, amit éppen most ünneplünk. Hálával mindazon művéért, amit a mi szeretett papunk a Szentcéknél végzett, miként az apostoli missziós tevékenységéért, amit nagy szenvédéllyel folytatott nagyon sok fiatal számára Albániában, szeretném kifejezésre juttatni a Jézus Társaság a legfőbb előjárójának és az egész társaságnak az én imádságos közelségemet, hogy a feltámadt Jézus keltette reményt töltse be vigasztal mindazok szívét, akik siratják az elhunytat. Ezekkel az érzésekkel küldöm mindjártoknak áldásomat, imáitokba ajánlva magamat, testvéri szeretettel Ferenc 2024. április 4-én a Szent Mártaházban. Pietro Parolin bíboros államtitkár részvét levele. Ugyancsak április 4-ig eltezéssel Pietro Parolin bíboros államtitkár írt levelet a legfőbb jezsuita előjárónak Padre Lello halálára. A szeretett Raffaele Lanzilli jezsuita atya, a Szentség gazdasági titkárságának munkatársa váratlan halálának a hírére a Szent Atya óhaja, hogy lelki közelségéről biztosítsa a Jézus Társasága közösségét. Ferenc pápa, miközben hálás szívvel emlékezik Lello atya buzgó, papi és lelkipásztori életére, különös módon is megbecsülve az Albániában folytatott termékeny missziós küldetését, miként Szent Ignáce fiának a Szentcéknél végzett szorgalmas tevékenységét, imádkozik a lelki üdvéért, kérve számára a hűséges szolgának megígért jutalmat. Ilyen lelkülettel küldi a Szent Atya a Jézus Társaság a legfőbb előjárójának és az elhunyt egész rendi közösségének erősítő és vigasztaló apostoli áldását, amihez Pietro Parolin bíboros államtitkár saját személyes részvétét is csatolja. Vatikán 2024. április 4-én, szerdán. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. figyelmüket köszöni, és búcsúzik a műsor szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudator Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató a Jézus feltámadása utáni megjelenéseiről elmélkedik. Az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival.
Atya, Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Mi Atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki. Amen.
Nagy szeretettel köszöntöm a Hitvalló műsor hallgatóit, az 5-5-es nagylánnyal, Izabellával, Boglárkával, Nórival és Tamarával. Arról fogunk beszélgetni, hogy miután feltámadt Jézus, utána mi történt az evangélium szerint, mi történt a tanítványaival, az őt ismerő asszonyokkal, akik körülötte voltak, és mi történt Jézussal. Ugye az előző adásokban a húsvétról beszélgettünk, a Szent Háromnapról, húsvét vasárnapról, és megbeszéltük azt, hogy Jézus húsvét vasárnap támad fel. De utána tudjuk azt, hogy még nem ment fel egyből a mennybe, hanem meddig volt még itt az emberek között?
40 napig.
40 napig többször is megjelent még tanítványainak, és azoknak, akik szerették őt. Felolvasunk Szent Márk evangéliumából egy részletet, figyeljük meg, hogy ebben a részben kinek jelenik meg Jézus, és hogy mit mond neki. Miután a hét első napjának reggelén feltámadt Jézus, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből 7 ördököt kiűzött. Ez elment és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor meghallották a tanítványok, hogy Jézus él, és hogy Mária Magdolna látta, nem hitték el. Ezután idegen alakban megjelent közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Visszatérve ezek közölték a hírt a többiekkel is, de nekik sem hittek. Na, kinek jelent meg először Jézus a történet szerint?
Mária Magdolnának.
Mária Magdolnának. Mária Magdolnával Jézus mit csinált, amikor még tanított, kiűzött belőle?
7 ördögöt.
7 ördögöt. Mária Magdolna egy bűnös asszony volt, de Jézus megbocsájtott neki, és ugye meggyógyította őt, és ezután Mária Magdolna Jézus követője lett. És Mária Magdolna, miután megjelent neki Jézus, mit csinált? Kikhez ment?
A szomorú apostolokhoz.
Nagyon jó. Ugye az apostolok még nem tudták ezt, ezért szomorkodtak, és ugye féltek is. Mitől félhettek az apostolok?
Hogy akik nem voltak keresztények, akkor azok elkapják őket, mert hogy a keresztényeket üldözik.
És attól féltek, hogy majd őket is elfogják, megkínozzák, és talán még ki is végzik. És hittek Mária Magdolnának?
Nem.
Nem hittek neki, és ezért két apostol elszaladt a sírhoz. Ez a két apostol Péter és János volt, és ők is találkoztak ott az angyallal, és látták az üres sírt. De itt említettük ebben a szentírási részben, hogy vidékre menő tanítványoknak is megjelent Jézus. Most ezt fogom elolvasni, figyeljük meg, hogy mi történt ebben a részben. Ketten közülük még aznap elindultak egy Emmaus nevű helységbe, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumnyi távolságra feküdt. Az eseményekről beszélgettek. Egyszer csak maga Jézus közeledett és csatlakozott hozzájuk. De szemük képtelen volt felismerni. Megszólította őket. Miről beszélgettetek itt az úton? Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Micsoda? Kérdezte. Hát a názáreti Jézus esete, felelték, aki próféta volt, hatalmas tettben és szóban az Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és a tanács tagjai kereszthalára ítélték és keresztre feszítették. Azt reméltük pedig, hogy ő meg fogja váltani Izraelt, s már harmadnapja annak, hogy ezek történtek. Igaz, még néhány közülünk való asszony is megrémített minket. Hajnalban kint jártak a sírnál, s hogy nem találták ott a testét, azzal a hírrel jöttek hozzánk, hogy angyalok jelentek meg nekik, és azt mondták, hogy él. Társaink közül néhányan szintén kimentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok jelentették, de őt magát nem látták. Erre így szólt. Ó, ti balgák! Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a messiásnak, hogy bemehessen a dicsőségbe? Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az írásokban róla írtak. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett Jézus, mintha tovább akarna menni, de marasztalták. Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, s oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, s felismerték, de ekkor eltűnt a szemük elől. Hát nem lángolt a szívünk, mondták, amikor beszélt az úton, és kifejtette az írásokat. Még abban az órában útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe. Ott együtt találták a 11-et s társaikat. Azzal fogadták őket, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértöréskor. Ebben a történetben hány tanítványnak jelenik meg Jézus?
Kettő.
Kettőnek. Hogy hívjuk ezeket a tanítványokat? Ők voltak az?
Emmauszi tanítványok.
Így van. Miért hívjuk őket Emmauszi tanítványoknak? Mert hova tartottak?
Emmauszba.
Emmauszba, Jeruzsálemből. Milyen volt a hangulatok, amikor ballagtak?
Szomorú.
Miért voltak szomorúak, Iza?
Mert hogy Jézus meghalt.
Ők tudták már, hogy mi történt húsvét vasárnap hajnalban?
Igen, tudták.
Honnan tudták, Tamara?
Az asszonyok.
Az asszonyok tud, de még nem tudta körülni, miért nem? Mert nem hittek az asszonyoknak. Sőt, inkább megrémítette őket ez a hír, amit az asszonyok mondtak, hogy üresen találták a sírt, mert azt hitték, hogy a főpapok eszeltek ki valamit, és nagy Isten meg akarják szégyeníteni Jézusnak a holttestét, valamint a Jézusnak a tanítását meg akarják cáfolni, és ilyen bizonytalanok voltak. És ekkor érkezett hozzájuk kicsoda?
Jézus,
és beszélgetésbe legyedett velük. Mivel kápráztatta el őket az úton? Ugye a próféták tanításait mind elmondta nekik. Szóhoz se tudtak jutni, hogy ilyen jól tudja ez az idegen ezeket a dolgokat. És leültek vacsorázni, és miről ismerték meg, vagy mikor ismerték meg őt?
Amikor megtelte a kenyeret, és nekik adta.
Nagyon jó. Mikor csinálta ezt Jézus legelőször?
Az utolsó vacsorán.
Az utolsó vacsorán, ugye? Ez minden szent misébe megjelenik, az átváltoztatás, amikor a kenyeret Jézus
testévé,
a bort pedig saját vérévé, Jézus vérévé változtatja át a pap. Hogy hívjuk ezt?
Eukarisztia.
Eukarisztia, vagy oltári szentség. Az oltári szentség az Jézus valóságos teste és valóságos vére a kenyér és a bor színébe. És ekkor nyílt fel a szemük, mire örültek volna neki, mi történt?
Eltűnt.
Viszont az emmauszi tanítványok elhatározták, hogy hova mennek?
Vissza Jeruzsálembe.
Miért?
Hogy mondják a népnek,
hogy látták Jézus.
Így van, hogy az apostoloknak és a tanítványoknak elmondják, hogy valóban feltámadt. Amit Jézus kért az asszonyoktól, az üres hírnél, hogy vigyétek hírül, hogy feltámadtam. Ki figyelte meg, hogy hány apostol volt, akinek hírül kellett vinni?
11.
Nagyon jó. Miért csak 11 apostol volt, Bogika?
Mert Júdás ugye elárult Jézust, és akkor meg.
Nagyon jó, magát. Így van.
Ő már akkor nem élt.
Nem élt, nagyon jó, mert ugye a lelki ismeretével nem tudott elszámolni, és ugye nem is hitt Jézusban, mert ha hitt volna, akkor tudja, hogy van bűnbánat. És az Emmauszi tanítványok elmondták ezt a többieknek, hogy valóban igazat mondtak ezek az asszonyok, valóban üres a sír, mert mi láttuk a feltámadt Jézust. Az apostoloknak lehet, hogy egy kicsit rosszul is esett, hogy nekik meg még nem jelent meg Jézus. Pedig ők 3 éven keresztül kitartottak mellette, tudjuk, hogy elhagyták a családjukat is az apostolok Jézusért, tudjuk, hogy ott hagyták a foglalkozásukat. Például a 12 apostolnak a többsége milyen foglalkozású volt?
Halász.
Tehát az akkori halászat az nem olyan, mint manapság a pecázás. Akkor miért haláztak ezek az emberek?
Tudjanak élni.
Így vagy van, hogy... meg tudjanak élni. Ugye ebből éltek. Ma miért pecáznak az emberek többségei?
Csak hobbiból.
Így van, hobbiból, szórakozásból. De nekik ez volt a betevő falatuk. És ők ezt mind elhagyták Jézusért. Emlékszünk, hogy hívta meg őket Jézus, ezeket a halászokat, Pétert, Jánost, Jakabot, Andrást?
Gyertek, emberhalászokká teszlek titeket.
Nagyon jó, Iza, hogy emberek halászává teszlek titeket. És ők ott hagytak mindent, és követték őt. Ugye egy kicsit csalódottak voltak, de nem kellett sokáig várniuk, mert az apostoloknak is megjelent Jézus. Így történt. Még ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük, és köszöntötte őket. Békesség nektek! Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk. Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam. Én vagyok. Tapogassatok meg, és lássatok. Ezután megmutatta nekik kezét és lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk. Van itt valami ennivalótok? Adtak neki egy darab sült halat. Fogta, és a szemük láttára evett belőle. Aztán így szólt hozzájuk. Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak. Meg van írva, hogy a messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból való erőt. Tehát akkor megjelent a 12 apostolnak is, de ahelyett, hogy örültek volna, mi történt, hogy fogadták Jézust?
Nagyon megijedtek.
Nagyon megijedtek. Egyszer csak ott volt előttük is Jézus. Mit mondott nekik?
Békesség nektek.
Nagyon jó. Ne féljetek. Békesség. Én vagyok az. És mit hittek az apostolok, hogy mi történik?
Annyira megijedtek, hogy szellemet láttak.
Igen, hogy ő egy szellem, igaz? Hogy próbálta Jézus bizonyítani, hogy ő nem szellem?
Volt úgymond teste, meg tudott enni is, meg ott voltak a sebhelye is.
Így van, és mit is megengedett az apostoloknak?
Hogy megfogják a sebeit.
Így van, hogy megérintsék, ugye, a sebhelyeit. És utána pedig elmondta nekik, hogy hát ezt tanítottam nektek 3 éven keresztül, sőt a próféták is ezt mondták, hogy a messiásnak szenvednie kell, meg kell halnia, de harmadnapon fel fog majd támadni, és hogy nektek ez a küldetésetek, hogy ezt hirdetni kell a többi embernek, valamint, hogy bűnbánatot kell hirdetni, hogy tartsanak bűnbánatot az emberek. De nekünk embereknek is kell ezért tennünk, igaz? Mit kell tennünk ezért itt a Földön? Istennek tetsző életet kell élnünk.
Imádkozunk.
Imádkozunk, szentmisére járunk, jót teszünk másokkal, és a bűneinket
meggyónjuk.
Meggyónjuk, és ami fontosabb, meg is bánjuk a bűneinket, és törekszünk ellenállni a kísértésnek. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy mellék nevén Didimus nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták, láttuk az urat, de Tamás kételkedett. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, Ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket. Békesség nektek! Aztán Tamáshoz fordult. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és tedd oldalamba. S ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás fölkiáltott. Én Uram és Istenem. Jézus csak ennyit mondott. Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Na, ki nem volt ott az apostolok között?
Tamás.
A Tamás nevezetű apostol, és amikor elmondták neki az apostolok, hogy megjelen neki Jézus, mit mondott erre?
Hogy addig nem hiszi el, amíg sebét meg nem fogja meg az oldalát.
Így van, és ezért úgy is szoktuk Tamás apostolt hívni, hogy a hitetlen Tamás. Hány nap múlva jelent meg Jézus nekik, amikor már Tamás is ott volt velük?
8 nap múlva.
Így van, és mi volt ebben a jelenésben a furcsa, hogy került közéjük?
Hogy zárva volt az ajtó.
Nagyon jó megfigyeltétek. Csak kihez szólt?
Tamáshoz.
Tamáshoz. És mit mondott neki? Itt van a kezem, és erre Tamás mit mondott?
Én Uram és Istenem.
Nagyon jó. Én Uram és Istenem, most már hiszek. És Jézus azt mondja neki, hittél, mert láttál. De boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Ugye ez főleg nekünk is szól, hogy mi, akik nem látjuk őt, de tudjuk, hogy itt van velünk, nekünk is fontos, hogy erős legyen a hitünk. És hogy a Szentírás által, a Szentmisék által, a hittanórák által megismerjük őt, és ezért egy képet formáljunk magunkba róla, és higgyünk benne, hogy ő az igaz Isten. Nagyon jól mondtátok még a beszélgetés erején, hogy az apostoloknak így többször is megjelent, így történt ez a Tibériás tavánál is, figyeljük meg, hogy itt mi zajlott le. Jézus újra megjelent a tanítványoknak, ezúttal Tibériás tavánál. Így jelent meg nekik. Együtt volt Simon, Péter, Tamás, melléknevén Didimus, továbbá a galileai Kánából való Natanael, Zebedeus fiai, és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk. Megyek halászni. Veled tartunk, felelték. Kimentek, és bárkába szálltak. De akkor éjszaka nem fogtak semmit. Amikor megvíratt, Jézus ott állt a parton. De a tanítványok nem ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Nincs, felelték. Erre ezt mondta nekik. Vessétek ki a bárka jobb oldalán a hálót, és ott majd találtok. Kivetették a hálót, és alig bírtak visszahúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így szólt Péterhez. Az Úr az. Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét, mert neki volt vetkőzve, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mindegy 200 könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik, hozzatok a halból, amit most fogtatok. Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint 153-mal, és bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket. Gyertek, egyetek! A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni, ki vagy, hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus odajött, fogta a kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy halat is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadás után Jézus megjelent nekik. Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől. Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Igen, uram, felelte. Tudod, hogy szeretlek. Erre így szólt hozzá, legeltesd bárányaimat. Aztán másodszor is megkérdezte tőle. Simon, János fia, szeretsz engem? Igen, uram, válaszolta. Tudod, hogy szeretlek. Erre ezt mondta neki, legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle. Simon, János fia, szeretsz? S így válaszolt. Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Jézus ismét azt mondta, legeltesd juhaimat. Kicsit más színhelyen játszódott, mint az eddigi apostoloknak való megjelenés. Ez most hol játszódott, Bogi?
A vízen meg a parton.
Mit csináltak az apostolok?
Tibériás tavánál.
Igen, mit csináltak az apostolok?
Haláztak.
És mire lettek figyelmesek hajnalban, hogy virradt a nap?
Hogy egy ember áll a parton.
Mit mondott nekik ez az ember?
Hozzatok halat.
Erre mit mondtak az apostolok?
Hogy nincs nekik haluk.
Mert nem fogtak
semmit
egész éjjel. És erre mit mondott ez az ember, akit felismertek, hogy kicsoda?
Nem.
Mit mondott neki?
Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalára.
Igen. És ezután mi történt?
Rengeteg halt.
Így van. És ebből mit csináltak az apostolok?
Megtudták, hogy ez az ember Jézus.
Nagyon jó. Visszaemlékeztek, hogy annak idején, amikor meghívta őket apostoloknak, szinte ugyanez a történet játszódott le, hogy nem fogtak semmit, de Jézus szavára újra kivetették a hálót, és óriási fogásuk lett nekik. És ebből rájöttek, hogy ő Jézus. Ezt minek hívjuk ezt? Mi történt itt? Egy csoda történt, igaz? Úgy, mint a csodálatos halfogásnál, itt is ez történt. És ahogy kikötöttek a bárkával, már Jézus hogy várta őket a parton?
Egy tábortűzzel.
Így van.
És kenyérrel.
Tűzzel, kenyérrel, sütött halat, sőt, mondta nekik, hogy hozzanak még, és megvendégelte őket, de senki nem merte megkérdezni, hogy ki ő valójában, igaz? De a lelkük mélyén mindenki tudta, hogy ő Jézus. És itt valakivel lezajlott egy párbeszéd.
Péterrel.
Így van. Mit kérdezett Pétertől, és hányszor?
Háromszor, és az, hogy ön szereti-e őt.
Igen. Péter mit mondott mind a háromszor?
Hogy szereti őt.
Így van. És milyen küldetést adott neki Jézus? Legeltesd
anyájaimat.
Így van. Legeltesd juhaimat. Legeltesd bárányaimat. Miért mondja ez? Mert Jézus ugye többször is beszél magáról úgy, mint a jó pásztor, aki vezeti a bárányokat, jelenségben a híveket, hova vezeti?
A mennybe.
A mennyországba. De most azt mondja Péternek, hogy legeltesd te az én bárányaimat. Mit ad így át Péternek Jézus?
Rábízza a mennyországot.
Kiket bíz rá Jézusra?
Hát a embereket.
A híveket. Tehát tulajdonképpen Pétert azzal bízza meg, hogy a keresztényeknek ő legyen a földi vezetőjük. Ma hogy hívjuk a katolikus egyház földi vezetőjét?
Pápa.
Pápa. Tulajdonképpen itt Péternek átadja a pápai hatalmat, igaz?
Az első pápa.
Így van, és ezért mondjuk, hogy Szent Péter az első pápa, az egyház első földi vezetője. Hányszor kérdezi meg tőle még egyszer, mit mondtunk?
Háromszor.
Miért pont háromszor szerintetek?
Mert annyiszor tagadta meg.
Így van, mert annyiszor tagadta meg, amit ugye Jézus meg is jövendőlt, és Péter nagyon elszégyelte magát. De Jézus szerintetek megbocsájtotta ezt Péternek?
Igen.
Miért? Mert látta Péteren, hogy...
Megbánta.
Nagyon jó. Hogy mindig mi is bánjuk meg bűneinket, tiszta szívből bánjuk meg azokat, és mindig próbáljuk meg jóvá tenni azokat. Na hát ebben a 40 napban megbeszéltünk néhány történetet, hogy megjelent Jézus az apostoloknak, tanítványoknak, barátainak. Mi volt a közös ezekben a történetekben, hogyha egy kicsit visszagondoltok?
Hogy akiknek megjelent, nem ismerték fel őt.
Nagyon jó. Első látásra nem ismerték fel őt. Miért lehetett ez szerintetek?
Hogy megdicsőült testben támad fel.
Nagyon jó, Nóri. És erre ez a válasz, hogy mi a megdicsőült testben támadunk fel, ott már ezzel nem fogunk foglalkozni, hogy öregek vagyunk, vagy fiatalok vagyunk, mert ott annak fogunk örülni, hogy Istenhez közel vagyunk, hisz nem áll közénk a bűn, ami itt a földön közénk áll. Aztán mi volt még közös? Hogyan köszönt általában mindig Jézus az apostoloknak, vagy akiknek megjelent?
Békesség nektek.
És mit mondott nekik?
Ne féljetek.
Hogy ne féljetek, igaz? Mert mindig ugye megijedtek egy picit. Tehát Jézus még 40 napig feltámadása után tanította a tanítványokat, és küldetést adott nekik, hogy hirdessék mindenkinek azt, hogy ő feltámad, és ennek minden ember örüljön, úgy, ahogy nekünk is a feladatunk manapság a jelenben az, hogy hirdessük embertársainknak, hogy Jézus él, és itt van köztünk, mert húsvétkor feltámadt. És ez a húsvétnak az igazi üzenete. Befejezésül imádkozzunk.
Atya, a Fiú, Szent Lélek nevében, amen.
Dicsőség
az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében, amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus,
mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató a Jézus feltámadása utáni megjelenéseiről elmélkedett. Az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz, mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a beszélőkönyvek szól. Ebben Sarah Pennypacker Pax Úton hazafelé című regényének 11. részét Babócsai Réka olvassa fel. Majd lelkiségi irodalmi műsorunk a Legyetek Szentek szól. Ebben Robert Fulkham Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 13. részét Tóth Levente olvassa fel. Hajnali 1 óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után a híreket követően a Mindennapi Egészségünk című műsorunkban a magas vérnyomás lesz a téma. Dr. Herceg László egriházi orvossal a vérnyomásmérők működési elvéről beszélgetünk. Hajnali 3 óra után a híreket követően a közélet reggeli adását ismételjük meg. Mai műsorunk elején beszámolunk arról, hogy országos fórumsorozatot szervez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A rócsó célja megismertetni a gazdálkodókkal az új közös agrárpolitika stratégiai terv keretében hamarosan megjelenő pályázatokat. Az április 4-i emődi fórumról készítettünk összefoglalót önöknek. Majd beszámolunk arról, hogy a gyakorlattal ellentétben a CSED azoknak az édesanyáknak is jár, akik csak szüneteltetik egyéni vállalkozásukat a szülési szabadság alatt. Az Utcajogász Egyesület ügyvédjével, Molnár Noémi Fannival beszélgetünk. Ezután a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának programjait, szolgáltatásait ajánljuk a figyelmükbe, Miklós Katalinnal, a gyermekkönyvtár vezetőjével. 4 órától zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek. A mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Húsvét vasárnap együtt voltak a tanítványok. Az ajtókat zárva tartották, mert féltek a zsidóktól. Egyszerre eljött Jézus. Közéjük lépett, és így szólt: békesség nektek! Olvasom a János evangéliumban. Az egyház az a közösségi valóság, az a nép, amelyben gyakorló tér nyílik a nehéz és lelkesítő művészetre, testvéri közösségben élni, és pedig maradandóan. A testvéri közösség magában foglalja persze az asztal közösséget. Az egyház éppen ezért az a közösségi valóság, az a nép, amelyben az ember megtanulja kenyerét és életét másokkal megosztani. Hiszen a kenyér többet jelent, mint a puszta kenyeret, s mindenki tudja, hogy az asztalközösség több, mint puszta közös táplálkozás. Az egyház az a nép, amelynek feladata, hogy közös asztal terítsen az egész emberiség számára. Azokban, akik az eukarisztia mennyei titkát közösen ünneplik, felragyog a hit, a remény, az irgalom, az igazságosság, a béke, az ártatlanság, az egyenesség, az erkölcsi tisztesség, az égi dolgok utáni sóvárgás, és mindenek előtt a felebaráti szeretet, minden erény csúcspontja és beteljesülése. Ahol szeretet és jó akarat van, ott az Isten. Krisztus szeretete gyűjt egybe minket, újjongjunk és örvendezzünk benne. Teljes szívvel szeressük az élő Istent, és őszinte szívvel szeressük egymást. Ahol szeretet és jó akarat van, ott az Isten. Amikor tehát összegyűlünk, vigyázzunk, hogy lélekben is együtt maradjunk, szűnjék meg közöttünk minden szeretetlenség, és éljen köztünk és bennünk Krisztus, a mi Istenünk, mert ahol szeretet és jó akarat van, ott az Isten. Urunk, mennyei atyánk, te azt mondod, amit tegnap mondtál, és azt, amit holnap mondasz, mindig szerettél bennünket, és csupa jóságból vontad magadhoz az embereket. Taníts minket is igaz szeretetre.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap belesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készülj